A mi pünkösdi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel jelzem, hogy akik most érkeznek, nyugodtan jöjjenek előre a kezdőénekünk alatt is akár. Itt elő sok hely van a templomban, még nyugodtan foglaljuk el. A 370. ünnepi dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. 370. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Jöv el, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Isten ígére figyeljünk pünkösd ünnepében, ennek az ünnepnek első napján mi is. A Bírák könyvéből olvasom Isten ígéjét, a Bírák könyvének a harmadik fejezetéből, bibliaolvasó vezérfonalunk által megjelölt ószövetségi részből, a harmadik résznek a 7-től 11-ig terjedő verseit. Ezekben a versekben így szólít meg bennünket Isten ígéje. Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről, az Úrról, és baálokat és asérákat tiszteltek. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odadta őket Kúsan, Risátáimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael 8 évig szolgált Kúsán Risataimot, akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. És az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Ott nyílt Káleb öccsének, Kenaznak a fiát. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult az Úr, pedig kezébe adta Kúsán Risamaitot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt Kúsan Risataimmal. Azután béke volt az országban 40 esztendeig. Ekkor meghalt Otniél, Kenaz fia. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő szent igéjét. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy ünnepet szereztél nekünk, és pünkösd ünnepében a lélek hívására engedve eléd állhatunk, és most itt lehetünk. Megtapasztaltuk az életünkben azt, hogy igazad van akkor, amikor nem csak a testünkre tekintesz, hanem a lelkünkre is. Annyi lelki küzdés, annyi lelki seb, fájdalom, a léleknek üressége kiált te hozzád, és olyan jó dolog, amikor a lélek meg van elégítve, amikor öröme van, amikor hálát tud adni, amikor visszatekint a te gondviselésedre, amely nem olyan egyértelmű mindig az életünkben, nem úgy látjuk mindig, ahogy te azt láttatni akarod velünk. Köszönjük, hogy a lélek megújító erejével keresel ma is minket. Sok minden ennek lehet a gyümölcse az életünkben. Így találhatunk békességre, így találhatunk rá azokra a megoldásokra, amelyek emberi gondolatból és bölcsességből soha nem születnének meg. Szeretnénk ma is ráhagyatkozni a te igédre, elfogadva azt, hogy annak igazsága és bölcsessége több, mint az emberi bölcsesség. És így kérjük a te lelkednek a munkálkodását bennünk is. Oly sokszor szeretnénk megváltoztattatni veled a világot, mindazt, ami benne folyik, de elsőként talán éppen nekünk kellene változni. A saját életünket kellene vizsgálat tárgyává tenni, és megkérdezni, hogy tudjuk-e hordozni azt az éltető lelket, amely a tied. Tud-e belekapcsolódni az életünkbe, tud-e gyógyítást elvégezni az életünkben. Szeretnénk ma úgy jönni eléd, mint akik elismerik, hogy mindenre szükségük van, és így várjuk a te szent lelked munkálkodását. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mielőtt az ige hirdetésre készülnénk, az énekkel jelzem, hogy a karzaton is van egy néhány hely, és itt elől is még legalább 6-7 hely is van. Ha valaki szívesen előre jön és elfoglalja, akkor ezt meg lehet tenni az ének alatt. 377. dicséretünknek az első versével készüljünk az ige hirdetésére és annak hallgatására. 377. dicséretünk első verse: Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. alapigénket a Bírák könyvének harmadik fejezetéből olvasom újra, a 9. és 10. versekből. Az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Otni élt Káleb öccsének, Kenaznak a fiát. Az Úr lelke szállt rá, így lett Izrael bírája. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, nyilván, hogy nem a klasszikus pünkösdi történetek és igék közé tartozik ez a mai ige szakasz, amit felolvastam, és azt is el tudom képzelni, hogy nem is nagyon emlékeztünk arra, hogy volt egy ilyen történet az olvasmányainkban, vagy egyáltalán a Bibliában. Otniel bírának a nevé, talán így, hogyha jobban belegondolunk, mintha rémlene, de talán nem tudtuk volna elmondani, hogy ő kicsoda, és melyik történet kapcsolódik hozzá. Azért is választottam ezt a részt, egyrészt, mert a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvassuk, másrészt azért, mert egy kicsit beleesünk abba a kísértésbe, hogy a pünkösdi időszak után tudjuk csak elképzelni a lélek működését, mintha az addig nem létezett volna. Márpedig a Biblia nagyon határozottan állítja, hogy mindig is Isten az ő szent lelkén keresztül munkálkodott ebben a világban, és azért az ember ezt nagyon jól el is tudja fogadni, és el is tudja képzelni, hiszen mi magunk is rádöbbenünk, hogy megvan az embernek is az a lelki valósága, amit nem lehet világi eszközökkel ugyan kimutatni, megmérni, de azt hiszem mindegyikünk megsértődne, hogyha azt mondanánk, hogy neki nincs lelke. Márpedig, ha az embernek van lelke, és az Isten meg akarja ezt a lelket érinteni, akkor az csak lélektől lélekig működhet, mert Isten valami titokzatos hatalmasság abban az emberileg elgondolhatatlan távolságban, ahol nem tudjuk őt máshogy megközelíteni. És nem is Krisztus idejében élünk, hogy őt idehozhatnánk, és felállhatna erre a szószékre, és elmondhatná emberi testben azt, amit nekünk üzenni akar. Hanem mindig is úgy volt, hogy az Isten lelke kereste az embernek a lelkét. És az az emberi lélek utána, ha fogékonyá lett erre, akkor az Isten lelkével valami különleges közösséget tudott alkotni, amiből nagy dolgok tudtak megszületni. A pünkösd erre emlékeztet minket. Arra emlékeztet, hogy az Isten lelke által mindig is itt volt, mindig is jelen van, most is itt van, és a holnapi napunknak a záloga, a belévetett reménységünk is arról szól, hogy nem fog az Isten magára hagyni bennünket. Valahogy így szeretnék elindulni ennek az igének a magyarázata kapcsán, amely egy nagyon-nagyon egyszerűsített pünkösdi üzenetet hordoz, ez a pünkösdi üzenet pedig így szól, hogy az Úr lelke rászállt valakire, erre az Otniel nevű bírára, és ő így lett Izrael bírája. Azt fogalmazza meg nagyon leegyszerűsítve ez a mondat, hogy az Isten lelke valahonnan kívülről rátelepszik az emberre, hadd használjam most ezt a szót, és attól kezdve az az ember lett valamivé, valami más történik benne, általa, körülötte, és ez az Isten lelkének a csodálatos munkája. Így lett Izrael bírája. Amikor azt mondom, hogy így lett, az azt jelenti, hogy feltételezem, hogy korábban ez nem így volt. Korábban ő nem volt Izrael bírája, korábban nem tudta volna elvégezni ezt a szolgálatot, korábban nem volt kész ő sem lélekben arra, amilyen feladatot Isten neki adni akart, de így az lett. És mindig az embernek a nagy kérdése saját életével kapcsolatban, hogy most, amire nem vagyok képes, arra hogyan tesz képessé az Isten. És valahol az Isten lelkének a titkát itt szeretnénk megragadni, mert ott vannak bennünk ezek az elejtett megjegyzésben is kimondott dolgok, meg azok a belső égető vágyak, hogy én az szeretnék lenni. Persze lehet, hogy nem bírája akarunk lenni egy közösségnek, nem vezetője akarunk lenni, hanem egyszerűbb dolgokat, amik mégis sokkal bonyolultabbak. Fogalmazunk meg, és teszünk ide, és azt mondjuk, hogy én is szeretnék a békesség embere lenni. Én is szeretnék az az ember lenni, aki úgy ráhagyatkozik Istenre, és azt mondom, hogy így jó. És mindent oda teszek, mert már nem akarok én vele küzdeni, mert már nagyon elfáradtam. Hogy én lennék a vigasztalásnak az embere. Az, akit az Isten megragadott, és azt mondja, hogy Vannak dolgok, amit csak én tudok a helyére tenni, és ezt bízd rám. Hogy én lennék az az ember, akit az Isten meg tud erősíteni, hogy helytálljak egy olyan feladatba, ami már minden erőmet kiszívta és elvitte. Hogy egy-egy betegségben annyi mindent az ember átgondol, újra értelmez, önmagában is, a mellette küzdővel együtt is megteszi ezt. És akkor azt várnám, hogy lehessek az a valaki, aki ott kell. Aki ott azokkal a szavakkal, azokkal az érintésekkel kell, akinek egy feladatot ott el kell látnia. Hát az Isten lelke így szállt rá valakire, és lett az, amire ott épp szükség volt. Nagyon sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy megszállta az Úr lelke, vagy megszállta az Isten szent lelke. Általában ez egy ilyen ironikus megjegyzés, és mindig valami erkölcsi megváltozásról szól. Mindig arról szól, hogy na az is egy nagy gazember volt, de úgy látszik valami jóra mégiscsak képes. Valami csak ki tud sajtolni már magából. Teljesen félre használjuk, vagy félre értjük ezt a mondatot, mert rég nem erről van szó. Az Isten lelke nem arra való, hogy a rosszból jót hozzon elő. Az Isten lelke nyilván, hogy a munkálkodása közben megformálja az embernek az életét, és nem méltó a Szentlélek gyümölcséhez sok-sok minden, ami jelen van az ember életében, gonoszság, irítség, szeretetlenség, békétlenség, ezek nem illő dolgok oda. De amikor az Isten lelke valakit megszáll, akkor nem csupán egy erkölcsi megjobbítása a cél, hanem a cél, hogy az Istennel való kapcsolatát tudja befolyásolni, annak tudjon erőt adni, annak lehessen egy olyan csatornája, amin keresztül az Isten sok mindent elvégezhet az emberben. Végig gondoltam azoknak az életét, akiket ugye a Bibliából jobban ismerünk, mint Otnielt, és jobban látszik a Szentléleknek a munkája az ő életükben. Két nagy alakot hagy hozzak ide, pont azért, mert a Szentlélek kitöltésének kapcsán őket szoktuk a leginkább említeni. Az egyik Péter, a tanítvány, akit korábban Simonnak nevezett mindig Jézus, aztán a megbízatása után kapta a Péter nevet, és ő az, aki a pünkösd ünnepének napján kimer állni a tanítványok nevében, és elmondja a nagy ige hirdetést Krisztusról, és felszólítja az embereket a megtérésre. Ő az az ember, aki nem volt gonosz ember. Egy teljesen jóindulatú, egyszerű halászember volt, és lehet, hogy az ő életében is mindig ott volt az a nagy álom, hogy ezt a világot olyan jó lenne egy kicsit kifordítani a sarkából is, és szebbé is jobbá tenni mások számára, de sose volt ehhez ő elég. És Jézus mellett is mindig ezt tapasztalja meg, hogy nem elég, amit én akarok. Nem elég, amit én akarok munkálni, nem elég az én szeretetem, mert még az is elbotlik, mert az is árulóvá vagy tagadóvá tud lenni bennem, de szeretnék az lenni. Nem egy erkölcsi megjobbulást kap Jézustól, hanem egy elhívást. Valami olyasmit, hogy nem leszel jobb, nem leszel tökéletesebb, nem leszel hibátlan, de valaki olyan leszel, aki az Isten kezében eszköz. És Péter ettől kinyílik, és azt mondja, hogy ezt akartam, nem mást. Rájöttem, hogy tényleg nem tudok más lenni. De ha az Isten kezébe vagyok, akkor még akár valamire föl is lehet használni az életemet. És ugyanígy volt Pál apostol is, ő a másik ilyen nagy alak. Pál apostolnak ugyan az életére könnyebben rányomjuk azt a bélyeget, hogy na ő volt a gyilkos, na ő az az, aki üldözte a keresztényeket, a rossz ember. Pál apostolnak az indítatása egy nagyon szent meggyőződés volt. Ő nagyon szerette az Istent, fanatikusan szerette az Istent, csak hogy az Isten nem tudott beleszólni az életébe. És nem tudta azt mondani, hogy ne így szeress engem, mert ez így senkinek nem jó. És ugyanígy van valahol megint csak velünk, hogy az Isten úgy szeretne beleszólni abba, hogy mi hogy szeressük őt. Mert megvannak ám a sajátos elképzeléseink, nem csak Istennel kapcsolatban, másokkal is. És azt gondoljuk, hadd mondjam ilyen keményen a kifejezést, hogy én az én szeretetemet én lenyomom a másiknak a torkán, mert én így tudok szeretni, és ez így jó. De nem így jó. Az Isten szent lelke megtanít arra is, hogy ami olyan jó vágy, jó elképzelés, jó terv, azt hogy kell véghez vinni jól. Ott kezdődik Otnielnek a története, hogy minden kaotikus, minden zűrzavar. Ez az űrzavar ott kezdődik, hogy elfeledkeztek az emberek Istenről. Abban az időben járunk, amikor az Isten népe átlépi az új megígért világnak a határát, hont foglal, letelepedik, és ott megismerkedik más népekkel, és más népeknek a vágyaival, isteneivel, és kezdenek az örökkévaló Istentől elhajolni. És ettől egy hatalmas nagy zűrzavar keletkezik bennük, és közöttük baálokat és asérákat kezdtek tisztelni. Ezek ottani helyi istenségek voltak, amelyek mindig valahol a jólétet, a termékenységet, az élet élvezetét jelentették, és elvesztek az élet sűrűjében ezek az emberek. Nem lehet őket felmenteni, és nem lehet azt mondani, hogy hát ez egy véletlen, hogy csak úgy elsodródtak. Benne volt a saját döntésük, és Isten ezért felelősségre is vonja őket. Mert azt mondja, hogy ti voltatok azok, akik engem elhagytatok. Ebben az űrzavaros helyzetben mit tapasztal az ember? A Szentléleknek, vagy az Isten lelkének, az Isten jelenlétének a totális hiányát. És azt, hogy ezzel együtt, ahogy Isten jelenlétét nem lehet érzékelni, valami egészen nyomorúságosat tapasztal meg az ember, fájdalmakat, békétlenséget, ürességet, félelmet, valami olyasmit, ami tele van tehetetlenséggel, és egy idő után az ember ezt felismeri. És azt mondja, hogy itt valami nagyon nincs a helyén. Azt gondoltam, hogy én már a helyemre kerültem. Azt gondoltam, hogy berendeztem az életemet. Azt gondoltam, hogy minden sinen van, megvannak a gyermekeim, van társam, vannak olyan dolgok, amelyek az én feladataim, vannak közösségek, amelyekhez hozzátartozom. Nem létezik, hogy ez így nem működjön. És létezik, hogy nem működik. Létezik, hogy azt érzi az ember, hogy de kaotikus az egész. Valahogy nem a helyén vannak a dolgok. Valamit itt kifelejtettünk belőle, ami lényegi elem lenne. És egyszer megszólal a nagy kiáltás. Ez a nagy kiáltás, ez a segélykiáltás. Amikor az emberek kiáltanak Istenhez, és azt mondják, hogy ez így nem jó. Valamit elhibáztunk, igazad van. De valamit most már akkor csinálni kell, mert el fogunk veszni. És akkor az Isten odafigyel erre a kiáltásra, és akkor jön ez a nagyon szép jelenet, hogy az Isten eldönti, hogy szabadítót fog küldeni. És nem egyszerűen rábök egy ember, és azt mondja, hogy na te leszel, csináld. Hanem úgy kezdődik ez az egész, hogy az Isten, amikor rátekint erre a valakire, akkor azt mondja, hogy az Úr lelke szállt rá. Nagyon jól megfogalmazza ez az ige, hogy az az ember önmagától nem lenne képes ezt mind rendbe tenni, rendbe hozni, jó válaszokat adni a kérdésekre, megoldásokat adni emberi élethelyzetekre, a saját erejéből hadsereget toborozni és legyőzni az ellenséget. Hanem azt fogalmazza meg az ige, ami a Szentléleknek a nagy titka, hogy az Úr lelke szállt rá. Nincs más kifejezésünk a Szentlélek megérkezésére, mint az, hogy leszáll. Ami azt fogalmazza meg mindannyiunk számára, hogy ez nem belőlem termelődött ki, hanem valami külső erő, ami az életemhez megérkezik. A Szentléleknek a kiteljesedése az nem azt jelenti, hogy az ember belülről megnemesedik. Nem azt jelenti, hogy az én lelkem kezd tökéletességre jutni, és egyszer csak egy olyan szent lelkű ember leszek, aki meg tud indulni minden nyomorúságon, aki a maga megszerzett bölcsességével és tapasztalataival helyre teszi a dolgokat, aki a felismerések után jobban tudja értékelni az életünk értékeit, vagy jobban tudja rangsorolni azokat a dolgokat, amik benne vannak. Ez nem egy összegyűjtött akarat az emberbe, amikor azt mondom, hogy na jó, elég volt ebből, összeszedem magam, és ez egy nagy lökést ad. Nagyon sokszor valahogy ugye az Isten szent lelke, mintha úgy fel akarna oldódni az ember lelkében, és kezdeném azt hinni, hogy hát ez én vagyok. Én vagyok az, aki az Istennek úgy látszik a kiválasztottja lettem, kaptam rá talentumot, kaptam a feladatom végzéséhez van olyan képességeket, amelyek engem jobb emberré tesznek, mint mások, amilyenek. Ez egy nagyon téves út. Ez az ige egyszerűen megfogalmazza, hogy a Szent Lélek az egy ajándék. Valami olyasmi, amit az Isten ad, és amikor belém kerül, nem keveredik össze velem. Az mindig is egy külön valóság marad, mert Isten mindig is más lesz, mint ami én vagyok. És ezt a kettőt nem lehet így szintetizálni, összeönteni. Jézus azt mondja, hogy elküldöm az én lelkemet. Nem azt mondja, hogy a ti lelketeket fogom átformálni, mássá tenni, hanem azt mondja, hogy ez az enyém. Én is az atyától kaptam. Egy lélek van, ami az Isten lelke. És így lett ő Izraelnek a bírája. Hogy ő kapta ezt a lelket. Ez a lélek alkalmassá tette, ez a lélek kiválasztotta, ez a lélek elhívta őt, és ez a lélek ezt az embert felruházta sok mindennel, ami neki most itt szükséges lesz. Az eredmény az az, hogy így lett. Azaz megvalósult az abban az emberben, ami eddig nem volt benne. És megint csak magunkat odatéve, a saját életünket is így látjuk, hogy igen, az Isten lelke az megkülönböztető tőlem. Az Isten lelke az, amivel én mindig egy kicsit jó értelembe véve harcban állok. Hogy elgondolom, hogy én mit szeretnék, és akkor egyszer csak megszólal az Isten lelke, és akkor ott van egy vívódás, hogy ez tényleg így, és tényleg nem jó az az enyém, nem jó az én elképzelésem, és akkor ott elkezdjük győzködni egymást. És akkor a nagy küzdelemnek úgy lehetne a legszebb vége, hogyha az Isten lelke meggyőzne engem. És utána én elismerném, hogy igen, te láttad jól. És ezzel együtt megvallja az ember önmagáról, hogy én nem lettem volna képes rá, én ezt nem tudtam volna felismerni, én ezt nem kaphattam volna meg sehogy máshogy csak tőled. Amikor hálát adunk az Isten lelkéért, akkor így áll meg az ember, és mondja, hogy ha a te lelked nem lett volna, én most nem ülnék ezekbe a padokba. Akkor én nem lennék az, aki vagyok. Akkor én soha nem figyeltem volna arra, hogy te mit mondasz. És soha nem kaphattam volna meg azokat a lehetőségeket, amelyek már ott voltak az életemben, és eddig is segítettek. A jövőről pedig ne is beszéljünk. Mi lenne akkor megint csak ugyanaz a zűrzavar, amely Otniel életének az idején ott volt, hogy mindenki kapkod, keres, próbálkozik, de senki nem boldog. És legfőképpen nincs békesség. Így lett Izrael bírája. Ez a záró gondolatom nem egy tisztséget kapott. Az égből leszálló isteni lélek nem valami méltóságot adott az embernek abban a jelentésben, hogy ő ettől kezdve egy kiemelt valaki lett volna, hanem egy komoly szolgálatot. Az ő feladat az volt, hogy menj a harcba és győzzél. Győzzél úgy, hogy én megígérem neked, hogy a győzelem a tied lesz. De ezt a harcot akkor is végig kell harcolni. Ez nem úgy van, hogy az Isten lelke valóban a kezünkbe vagy az ölünkbe pottyant mindent, és már készen kapjuk, hanem azt mondja, az Isten lelke rászállt, és ettől kezdve neki megvolt bizonyám a feladata. Azzal együtt kellett munkálkodni, és az Isten lelke soha nem végez el semmit helyettünk. Az Isten lelke alkalmassá tesz arra, hogy küzdjünk. És amikor ezt is megértjük az Istentől, akkor rájövünk arra, hogy nem kis ajándékot kapunk ebben, hogy lehet újból harcolni dolgokért. Olyan dolgokért, amikről már rég letettünk, amelyeknek a kimenetelét már rég elkönyveltük, hogy ez már nem jött össze. Akkor az Isten lelke azt mondja, hogy nem, itt még nem ért véget a küzdés. A küzdés majd akkor ér véget, amikor én békességet adok neked. És tényleg addig küzd az ember, még Istennel is, amíg nem lesz békessége. Addig ez egy megmaradt csata, egy örök imádság, egy tusakodás. Ez nem egy rossz állapot. Nem szabad félni tőle. Az Isten valahogy így akarja megismertetni önmagát velünk. Így akarja megszerettetni önmagát velünk. Így akarja megpróbálni úgy a mi életünket, hogy rájöjjünk, hogy micsoda bizalommal kell forduljunk nap mint nap hozzá, mert tényleg minden az ő kezében van. Pál apostol azt mondja, és nagyon szép megfogalmazásai vannak az Isten lelkének munkálkodásával kapcsolatban, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Más helyen azt mondja, hogy a szabadság lelkét kaptuk. Megint más helyen azt mondja, hogy az örvendezésnek, vagy az örömnek a lelkét, a vigasztalásnak a lelkét. Hát valahova mindannyian ide szeretnénk eljutni a csatáink végén. És az Isten olyan szépen elmondja, és azt mondja, hogy az én szent lelkem a biztosíték az, hogy ahhoz a célhoz, amit én kitűztem neked, oda el foglak juttatni. Sok mindent úgy szoktunk befejezni az életünkben, amikor egy kicsit felderül a nap, hogy minden jó, ha a vége jó. De igazából ennek a mondatnak is, vagy ennek a közhelyszerű idézetnek is meg lehetne az a lelki tartalma, ami arról szól, hogy tudom, hogy az én végem jó, tehát a közben elfogadott minden élethelyzetre azt mondom, hogy az jó nekem, az kell nekem, az szükséges nekem. Megint csak a másik ismert igét hadd mondjam. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ezt csak az az ember tudja elfogadni, akiben a Szentlélek már megpecsételte azt, hogy az Isten engem nem elveszíteni, hanem éltetni akar. És ettől kezdve, ha én ezt bizonyossággal hiszem és vallom, attól kezdve minden jó nekem. A mélység, a magasság, a próbatétel, a fájdalom, a gyötrődés, minden a javamat szolgálja, mert arról szól, hogy Isten nem akar engem elengedni. Csendesedjünk el, és kérjük az Istentől azt a lelket, amely rászállhat a mi életünkről, vagy az életünkre, és amely azzá tud minket formálni, és azzá leszünk benne, akik nem mások, mint Isten fiai. Amen.